Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szeretném bemutatni a tekintetes, tiszteletteljes, nagyságos, a világot uralni képes, minden magyarok legmagyarabbika, minden szentek legszentebbje, a leglegnagyobb győztes, a legférfiasabb, bülbülszavú, a legdicséretesebb Ács Gábor Mihálovics Andrást.
Írta
a hallgató,
köszönjük.
Reagálva az előző bemutatkozásunkra, megírta helyettünk a következőt. Köszönjük szépen, igen, mink vagyunk itt.
A Rádió Café 98.0-en, bizony. 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet ilyen és ehhez hasonló üzeneteket küldeni.
De például olyanokat is, mint a közlekedéssel kapcsolatos, például az M0, M4 délirányba összefüggő kocsisorral összekötve, a köt sem kicsi, írja a K-hallgató, miközben itt, ha jól látom, valami napsugár esik az asztalra hirtelen, akkor itt már áttört a ködön a napfény. M0-ás északirányában Maglódtól áll, írja a hallgató.
Az se egy leányálom, az egészen bizonyos, illetőleg megkérdezi valaki, hogy Dr. Feledi Botonnál miért hagyjuk el az előnevet, ezt ő kérte vagy nem, szerintem mi vagyunk trehányak, de legközelebb, ha beszélünk vele, én ezt direkt meg fogom kérdezni tőle, privátilag, hogy mit szeretne. Lehet, hogy csak így a régi jó viszony miatt kopott el, de hogyha a hallgató ragaszkodik a doktor előnevekhez, egyébként a for your information, a magyar sajtóban az előneveket nem nagyon szokták leírni. Tehát hiába a doktor, Doktorovics, Doktorov valaki, a sajtóban ezen előnevek nélkül szokták szerepeltetni. Igen. Úgy a jogászokat, mint az orvosdoktorokat.
És így van. Ködlámpa ügyben írják többen is, hogy nem kell lakott területen, de a tompintott fényszórót jól lenne fölkapcsolni, már csak azért is, mert hátul az automatik, a városi az nem világít, és az mondjuk nem árt, hogyha látjuk hátulról is, hogy előttünk közlekedik valaki, minél hamarabb.
Igen. Andrásnak küldöm friss ropogós, a valaha volt legnagyobb gladiátor arénából, írja Essox. Gyanítom, ez a Colosseum?
Igen, Colosseum oldal lesz ez, igen.
Hát köszönöm szépen, már is bearanyozta a napomat a napsütés hiánya ellenére is. Úgyhogy ezek, van-e még, Gabi?
Nem találtam meg, pedig olyan szép képeket kaptunk. Hát a néhány ajánlat, turisztikai ajánlat Szerbiához. Az a baj, hogy igazából, amire emlékszem, az a vaskapú szőrös volt, de arra is csak azért, mert mosolyogtam, hogy a helyes írás ellenőrző, vagy éppen elrontó, hogyan írja át a szorost például szőrösre, mert azt még nem ismerik.
Nagyon jó, köszönöm. Ez most őszintén bearanyozta a napomat, hogy kijavítjam az autokorrekt, a szoros szőrös.
Ez történt, én úgy láttam.
Igen. No, fontos rovatot fognak hallani a kedves hallgatók, ha tetszik nekik, ha nem.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az eszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Szerkeszti Ács Gábor rovatunk következik, ugyanis a fent nevezett úriember teljesen rácsodálkozott egy sajtóhírre, ezt idézném. 6 Fülöp-szigeteki vendégmunkás dolgozik a kevesebb, mint 1000 fős Somogy vármegyei Homokszentgyörgy tehenészetében, írja a Somogy vármegyei hírportál. A vendégmunkások a 950 fős faluban egy házból kialakított szálláson laknak. Nem találtunk olyan embert vidéken, aki eljött volna télen-nyáron megbízhatóan dolgozni, mondta a lapnak Egyed Barna, a Bosch Frukt Agrár Szövetség elnöke. Ács Gábor kollega pedig teljesen meglepődött ezen, hogy mit keresnek Fülöp-szigetekiek a tehenészetben. Innen jött az ötlet, hogy akkor vázolnám a fejőlegények izgalmasnak semmiképpen sem mondható életét. Hát talán megértitek ezt, hogy miért jönnek. Egyébként még elővágásként annyit, hogy nagyon régóta vannak már, és nagyon leginkább ugye a fejű állásokban. Én indiaiakról is tudok, Fülöp-szigetekről szigetekiekről is, és amikor én fejű legényként dolgoztam néhány hét erejéig, akkor is, hát hogy is mondjam, csak nem a legmegbecsültebb állás volt. Ez holott nagyon felelősségteljes.
Ezt miből érzékelted?
A szociális összetételéből a kollektívának, amely nem kívánt befogadni, viszont kivetett az első két percben. Mert egy olyan nyelven beszéltek, amiről én nem tudtam megtalálni a közös kommunikációt.
Ha jól sejtem, ez akkor szakmai gyakorlat volt. Még
ez szakmai gyakorlat volt, és hogy most rácsodálkozzunk, hogy a 950 fős településen vannak Fülöp-szigetekiek, nem tudom, megvan-e még a felső cikolai tehenészet. Ott szerintem pár tucat ember lakhatott felső cikolán, és minket is oda telepítettek egy ilyen kastély épületbe, hogy segítsük ki, és ezzel kvázi a szakma alapjait is szívjuk magunkba a helyi tehenészeten. Három műszakban fejtünk, hajnalban valamikor kora délután, ha jól emlékszem, és aztán egy esti fejés is volt. Először is szerint megfigyeléseim
és
szerint...
És a fejések között mit csináltatok?
Figyelj,
lapátoltatok? Ja, jó, tehát akkor annyi
a
volt a munka?
A fejés az nem olyan, hogy bemész lefejsz és izé, hanem ott majd mindjárt magát a folyamatot vázolom. És nekünk még hát gyakorlati szigorlat volt abból, hogy üzemeltesse a, és ott egy ismeretlen betűszó következett, típusú fejőgépet, és akkor meg kellett a pulzátort tesztelni, meg kellett nézni, hogy milyen a nyomás, mennyire, hogy kell fel a kémlelő töltsért, hogy kell a fejőkelyheket beilleszteni, stb.
Jaj,
stb.
Mondj meg néhány
ezt kérlek szépen barna köpenyes éltes úriemberek sas szemmel követték, majd mondtak egy 1-5-ig terjedő osztályzatot a teljesítményedre.
És erre kaptatok egy gyakorlati
jegyet. Ez a gyakorlati jegy volt, igen. De ezt utána az elméletben... Fú, én azt hiszem, hogy géptanból pont nem ezt húztam, de már nem is emlékszem rá. Szégyen gyalázat, mert most utána kellett volna néznem.
Volt, akit itt meghúzta?
Persze. Hát például volt egy olyan szabály, hogy abban a pillanatban...
Fejésből elégtelen?
Igen, kaszálásból is húztak meg, fogadhajtásból is.
Kaszálásból?
Kaszálásból is, persze.
Egyre jobb.
Meg volt, hogy hányszor lehet földbe vágni a kaszát, ha azt túl teljesítetted, akkor bukó. A fejésnél az volt, hogy szét kellett szedni, és utána összeten rakni a fejőgépet, de ha bármelyik alkatrészt elejtetted, azonnal bukó.
Aha.
Ez azért volt szívás, mert a kémlelő tölcsér, ami a fejő kehely aljában van, az nagyon nehéz a fejő gumi ellenében behelyezni.
Most azon mit nézel?
Hát, hogy jön a tej a tehénből, a jóisten áldjon már.
Hát az látszik, nem?
Honnan? Ez egy zárt, a fejő kehely az egy ilyen...
Folyik a csőben.
Nem, mert az egy gumicső, azt nem látod.
Aha.
Na mindegy, a fejő gép részeit most nem ismertetném, talán mégis túl szakmai lenne ez az egész. A lényeg az, hogy nem egy szórakoztató munka tehenet fejni, még akkor sem a gépesített az
okay,
egész.
Tehát onnantól kezdve, hogy rányomod a gépen az indít gombot, és leállítod, azon kívül mit kell még egy gépesített?
Kérlek szépen, először is ugye bejönnek a tehenek a fejű állásba, és hát elnézést a nyers kifejezésre, de ez is egy szakmai terminus technikus, nyakik szarosak. Mert ugye mély almos sárban, nem tudom én mi. Olyankor a rendelkezésre álló tőgy meleg vízzel és az arra rendszeresített rongyal le kell törölni, meg kell tisztítani.
De csak a tőgy
a
tőgyet.
Igen, igen. Nem, az egész tejet nem kell lemosni, nem lenne hatékony ez így. Amikor ezzel végeztél, akkor a tej megindulást serkentendő tőgymasszást kell alkalmaznod.
Ó, ez már kezd izgalmas lenni.
És amikor a tőgymasszázzal is végeztél, akkor fel kell helyezni a fejőkelyheket, és akkor innentől kérlek szépen Ja nem, egy nagyon fontos technológiai folyamatot majdnem kihagytam, az elő tejet ki kell fejni, hiszen abba a két fejés között ugye megmarad a tőgyben a tejnek egy része, és abba feldúsulnak a kórokozók, amelyet, hogyha belefejünk a nagy egész teljes tartályba, akkor tovább szaporodnak, és nagyon rontja a tej minőséget, ami a bevételeket apasztja, tehát akkor először kifejjük. Itt többféle módszer van, van a húzogató fejés, a bütyök fejés, és van a masszírozós fejés, de ezek közül kettő teljesen szabálytalan, a bütyök fejés és a húzogató fejés. Ez a masszírozó, tehát úgy, mint a bűvészek, így az ujjaiddal játszol, úgy kell kifejni mind a négy tőgybimbóból az előtejet. Igen?
Ja, ez még az előtej. Tehát ez mind az előkészítése a gépi verziónak.
És utána felrakod a gépet, és onnantól megy minden magától, mert a gép elkezd sípolni, hogyha már a tehén leadta a tejet. És akkor utána az, hogy leszeded ezt a fejő autómat, ja nem, mert amikor sipol, akkor még egy kicsit meg kell húzogatni a pulzátort, hogy még, ami még esetleg benne marad, azt ugye kiadja a jószág, és utána, miután leemelted a fejő berendezést a tőgyről, fertőtleníteni kell a tőgy bimbókat, és mehet a jószág útjára, de... És itt az van, hogy jó, de hát most mit csinálsz? Egy fejű munkásra nem egy fejű állás jut, hanem több, tehát gyakorlatilag folyamatosan rohangálni kell. És mielőtt ez a folyamat, amit az imént bőségesen ismertetem, lemegy, előzetesen is elő kell készíteni a fejőházat a fejésre, és miután lement az összes tehén, utána is ki kell mosni a fejőgépet, ki kell fertőtleníteni a fejőgépet, ki kell takarítani a fejőállást, és még egyszer mondom, ezt három műszakban, tehát folyamatosan ilyen nedves, fertőtlenítő szagú környezetben, vagy télen, nyáron, ez télen különösen üdítő tud lenni, mert még hideg is van emellett. Viszont kvázi az állattartók között megkülönböztető jelzést kapsz cserébe, ugyanis egyedül a fejű lehégényeknek volt a mi időnkben fehér színű gumicsizmája, a már sokszor emlegetett Savallo márkájú, ami nem Savallo, hanem Savallo, és ez azért kell, mert amikor a fejőgépet mosod, az bizony savas tartalma, és a sima gumicsizmát előbb-utóbb leoldja a lábadról, tehát ez egyfajta státusz szimbólum volt, akinek fehér gumicsizmája volt a telepen. Na most...
Hát ez óriási.
Éjjel kettőkor, mikor felkelsz, hogy háromkor fejés van októberben, és letolsz egy ilyen műszakot, mondjuk ez ilyen, a miénk az ilyen 4-5 órás volt, tehát reggel 8-9-re végeztünk is cakpak mindennel, majd aludtál egyet, és háromra menni kellett megint, akkor majd megint aludtál egyet.
Értem, hogy ennek hogy ez így
nem volt szórakoztató, és nem volt ingergazdag tevékenység, tehát én nem csodálom, hogy nagyon sokan nem jelentkeznek fejőnek, még akkor se egyébként már vannak robotizált fejőállások, ahol tényleg emberi beavatkozásra nincs, tehát csak nem ez az általános.
Már vállalják a masszást is ezek szerint?
Hú, ennek utána kell olvasnom, hogy a robotfejőgép masszírozza, de szerintem a tőgy masszírozás kihagyhatatlan, hiszen segíti a tőgynek a tejelválasztásnak a beindulását. Mindent értesz?
Jó, mindent értek, illetve arra lennék még kíváncsiak, hogy akik ezt a szakmát űzik, ők mondjuk így hetente kétszer azért szabadnapot kapnak, vagy például a Fülöp-szigetiek, ők mondjuk jönnek hónapokra, akikről most
ők
ugye...
dolgozni és pénzt keresni, ugyanúgy, mint a magyar fekete mosogatók az ausztriai síterepen, kimegy és dolgozik, hogy minél több pénzt keressen, minél rövidebb idő alatt, és mehesse haza.
Tehát úgy, mint egy nyaralóhajón, 4 hónap igen, szinte szabadnap nélkül, és pár hónapra hazamegy, és
igen,
akkor...
Valahogy így képzelem én, igen. A munkabeosztás. Viszont nagyon-nagyon sok múlik. Tehát ahhoz képest, hogy monoton szerintem alul fizetett is lehet, bár nem tudom, mennyit keres most egy fejőlegény, ezen kívül rendkívül nagy felelőssége van, hiszen nagyon sok múlik az ő munkáján, hogy milyen minőségű tejet visznek el a feldolgozóba az adott telepről, és ez meg azért fontos, mert minél jobb a tej minőség, annál több pénzt kap érte a gazdaság.
Lehet, hogy a beszélgetésünk nem a várt célt érte el, a hallgató írja, úristen, soha többé nem iszok tejet.
Felkérdezném a hallgatót, hogy mi az szerintem a momentum, ami miatt ő nem iszik tejet.
Figyelj, sejtem, mert nekem is volt egy pillanat, ez a baktériumos dolog, hogyha azt valaki elcseszi, már bocsánat, tehát mondjuk mellé nyúl a akármelyik fejőlegény, vagy éppen olyan kedve van, és véletlenül bekerül még a basszis előtej, ettől be lehetett egy kicsit parázni.
Nem? Igen, de akkor a mennyiség van, hogy egy, amiben ez így feloldódik, más részt ezt állatorvosi kontroll alatt csinálják, tehát ez csak egy ilyen előzetes valamit bukhat ki. Harmadrészt pedig a tej minőségét nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzik, több helyen egyébként, mert a telepen is a feldolgozó még a beszállítás előtt pláne, tehát emberi egészségre káros történet egészen biztosan nem kerülhet a rendszerbe.
Ez azért megnyugtató.
Nem. Amikor tőgyulladás van, és egyébként kifejedezte az előtejet, aminek most nem ez a terminus technicus, de nem jut eszembe ennyi év után, hogy mi volt az az előfejésnek a lényege, azon látszik. Tehát kifejed a padlóra, és látod, hogy nem olyan a színe, mint kellene lenni.
Tehát egyfajta minőség ellenőr is vagy azért ott.
Így van. Aha.
Jó, és akkor szerinted ez folytatódni fog? Tehát egész egyszerűen erre a szakmára már nincs magyar munkaerő, és ugyanúgy ezért jönnek a vendégmunkások?
Ez ugyanaz, mint a henteseknél, a málnaszedőknél. Szerintem aki ezt csinálja, az sokkal több pénzért lehet, hogy elment valami nyugat-európai tehenészetbe. Nagyjából ugyanaz, igen.
Mint akkor mint a busz.
Ebben nem nagyon van perspektíva.
Mint a buszsofőr.
Igen.
Tehát vagy a futár.
Igen,
elmegy.
Igen,
inkább
igen.
Nyugatra, hozzánk megjönnek keletről.
Mondom, ebben nem nagyon van perspektíva, Gabi. Nem tudsz hova fellépni. Műszakvezető lehetsz, és akkor azt mondják, hogy te irányítod a fejőházat.
Szerintem ez elég jól átjött.
Kolostrum, áldassék a neve, aki ezt.
Ezt is tudják a hallgatók. Hihetetlen.
Igen. Vagyunk így egy páran agráremberek ebben az országban, mert hogy túl sokat képeztek belőlünk, és kénytelenek voltunk az élet más területén boldogulni. Van-e még kérdés, Gabi?
Figyelj, vannak kollégáid. Tudnék mesélni a fejőházi tapasztalatokról, hogy hogyan engedték bele a tőgymeleg tejet a már hűtöttbe, ami után összeugrott az egész, és simán elvitte a tejszállító tartálykocsi. Igaz, ez 30-35 éve volt. Miután nincsenek információk, és biztos tudnánk róla, hogyha bármiféle egészségügyi kockázata lenne, vagy bármiféle fertőzés származna, azért én meg vagyok győződve arról, hogy működik a minőségbiztosítási rendszer, és nem
igen.
Jelent kockávatot.
Egyébként
a
kolosztrum mégse jó megfejtés, mert a kolosztrum az, amikor megellik a tehén, és akkor van egy ilyen, az első löket a kisborjúnak, na az nagyon fontos, mert abban vannak azok a vitaminok és ásványi anyagok, amelyek szükségesek, és ez nem az, amikor fejik a tehenet rendszeresen, nincs borja, és amikor ezt az előtejet, nem tudok már más rossz, vagy jobb szót talán rá, ezt fejik.
Ezt szülésnél is voltatok?
Micsoda, hát én ennen kezemmel segítettem legalább 3-4 borjat a világra, ellettő kötél segítség.
Az nem állatorvosi feladat? A Dr. Paul állatklinikáját nézve, mert időnként az a háttértévézés, azt gondoltam volna, hogy ahhoz mindig orvost hívnak.
Van felcser. A nagyon nagy problémákhoz hívják az állatorvost, akihez több telep tartozik, viszont minden telepen van egy felcser, aki az alapvető fogásokat elsajátítja, és ez a szerencsétlen gyakornokok segítségével gyakorlatilag elég sok beavatkozást meg tud csinálni, például az elletést is.
Aha.
Mondták nekem, te szép nagy darab gyerek vagy, húzzad meg ezt az elletőkötelet.
Na hát a felcser szót se tudtam, hogy mit jelent, illetve igen, hogy mit akar. Ismét okosabb lettem. Tök jó.
Na, menjünk akkor tovább. Berekeztem a rovatot, remélem. Jó szórakozom.
Ahogy a hallgató őrje, Mihálovics Gav, de tőgymeleg rovatát hallottuk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Cibere Ákos elemző van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen hangulatba kezdődött a tőzsdei kereskedés Budapesten ma reggel?
Itthon kifejezetten jó hangulatban kezdődött meg a kereskedés. Jelenleg a Bux Index 78.271 ponton áll, ami egy több mint 4%-os emelkedés jelent a pénteki záróértékhez képest, egy egészen magas, másfél milliárd forintos forgalom mellett. Itt itthon és hát a tőzsdén a vezető részvényeink közül jelenleg az OTP kivételével mindegyik emelkedést mutat, és az OTP-ben egy minimális 10 forintos csökkenésben a pénteki záróárhoz képest, míg a legnagyobb növekedés jelenleg a Richter mutatja egy 190 forintos emelkedéssel, ami 1,8%-os növekedés mutat, jelenleg 10.590 forintot érnek a Richter papírjai. A többi részvények közül a Magyar Telekom egy 4 forintos emelkedés 1244 forinton van, a MOL 2686 forinton, és éppenséggel most fordult meg az OTP is, ami most 21.180 forinton van egy 10 forintos emelkedéssel.
A Richtert meg az OTP-t miért ütötték az elmúlt napokban kicsit le? Ez ilyen sima korrekció, vagy volt valami specifikus ok?
Ez döntően most inkább egy profitrealizálás volt látható itthon az elmúlt a múlt héten. Itt még a múlt hét folyamán egy újabb történelmi csúcsot ütött meg a Bux Index, és utána beindult egy nagyobb profitrealizálási hullám. Valószínűleg most ezért véget itt a hétfői napon.
Hát az OTP lejött egy ezres gyakorlatilag a csúcshoz képest, és itt azért már vannak vevők, ugye ezek szerint úgy tűnik. 21 környékén. Elemzői célárak szépen fölökúztak a 22-23-as zónából, 25-26-ra, sőt a fölötti is van már, úgyhogy ez izgalmas.
Igen, tehát a legújabb elemzői célárak most már inkább a 26 és 27 ezer forintos szinteken mozognak.
Oké, nézzük akkor a forintot.
A forintot bizony.
Hát a forint esetében igaz, itt több tényező is mozgatja itt a ma reggeli órákban a forintot. Egyfelől még pénteken jött ki a Moody's-nak az elemzése Magyarországról, amiben megerősítették az országnak a BA2-es adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra rontották. Ennek hatására itt a reggeli órákban azért gyengülésbe kezdett a forint, valamint azt is segített, hogy Donald Trump megválasztott elnök posztolt a hétvége során, aminek eléggé dollár erősítő hatása volt, és ez egy újabb gyengítő lökést adott a forintnak. Így most a forint éppenséggel a 415 forintos szinttel küzd, jelenleg éppen 414,9 forintot kérnek el egy euróért, és a dollárral szemben is gyengült a forint itt a reggeli órákban, itt egy dollárért 395,3 forintot kérnek el.
Oké, valami idegeket borzoló, előre látható történés várható a mai napon?
A mai napon igazából adatok szempontjából főleg BM adatok fognak érkezni. Valószínűleg ennek lehetnek nagyobb mozgató hatásaim az euró-forint árfolyamára. Igaz, itt, ami kiemelten fontos lehet, az majd a ilyen 10 óra környékén jön ki a francia és a német feldolgozóipari BM-i. Ezeknek lehetne nagyobb mozgató hatása, valamint még a délutáni órákban az Egyesült Államokból fognak ugyanilyen adatok érkezni, és ennek is lehetne nagyobb mozgató hatása a mai kereskedés során.
Meglátjuk, oké, jó kereskedés, köszönjük az információkat!
Köszönjük szépen, nektek is további szép napot.
Szia! Ciber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Versenyfutás a fúziós energiáért. Ez zajlik, mi meg nem is tudunk róla, de majd dr. Dunai Dániel, az Energia Tudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársa árnyalja a képet. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kicsit nagyot ugrunk a tehénfejéstől a fúziós,
energia. Belátható közelségben lehet a fúziós energiával hajtott tehénfejés. Ezzel össze tudjuk kötni esetleg. Viszont mielőtt belevágnánk ebbe a fő témába, az Indexen megjelent egy cikk, és ezen én jót mosolyogtam tekintve, vagy elég sokszor beszéltünk veled már erről a témáról. Már a címe is árulkodó, óriási áttörés küszöbén állunk, láthatáron a szinte korlátlan energia, és akkor a cikk bevezetője valami olyasmit mond, hogy egymást érik az áttörések a fúziós reaktorok területén, aminek a működése sokan a naphoz hasonlítják, és szinte végtelen energia ígéretével kecsegtet. Egyes szakértők szerint, ha elegendő pénzt pumpálnak a fejlesztésekbe, akkor már 15 éven belül megvalósulhat a működő prototípus, addig még számos kérdést kell megválaszolni. Na hát ez az utolsó mondat zárójelbe teszi az egészet. Szerintem, mert amikor veled beszélgetünk, mindig azt mondjuk, hogy 15 éve, mondjuk, hogy 15 évre van az áttörés.
Igen, és valamikor meg is beszéltük, hogy miért nem mondjuk ezt egész pontosan, de akkor, hogyha már úgy is említetted, hogy többször voltam nálatok idén, és gyakorlatilag ez a negyedik alkalom, lehet, hogy egy picit visszatekinthetünk arról, hogy mikről voltak szó idén. Ugye volt egy megbeszélésünk az énnel, tisztáztuk a fúziós alapokat.
Igen.
Aztán valamikor nyáron a fúziós finanszírozás és a magáncégek megjelenésének a dolgait beszéltük meg, és később pedig a magyar kutatóknak a szerepét a fúzióban.
Bizony,
ha összerakunk 4 ilyen 10 perces beszélgetést, az már egy ilyen tanórányi anyag, tehát ez már egy teljesen biztos fúziós alapokat ad a Millás reggeli kedves hallgatóinak, akik természetesen sokkal jobban tájékozottabbak, mint az átlagos újságolvasó, és nem dőlnek be a mindenféle szenzációhajház írásoknak. De mégis azért, hogy még jobban tájékozottak legyenek, azért még folytatjuk egy kicsit ezt a sorozatot, illetve hadd promózzam be azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának van egy rendezvénysorozat, aminek az a neve, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe, és ennek keretében november elején volt egy előadás sorozat, aminek az volt a címe, hogy a harmadik tűzgyújtás, a fúziós kutatások helyzete és magyar vonatkozásai. Ez szerencsére ennek az előadásnak az anyagai fenn vannak a Tudományos Akadémiának a YouTube oldalán, illetve a magfúzió.hu oldalon is elérhetővé tettük az előadásokat, az események per Magyar Tudomány Ünnepe link alatt. És azok a hallgatók, akik egyébként lehet, hogy nem mindenre emlékeznek pontosan még a februári adásból, ott végignézhetik egy ilyen kicsit koherens összeszedett sorozatban, hogy mit gondolunk ma a tudományról, vagy a fúziós kutatásokról, kicsit úgy megpróbáltuk úgy elmondani, hogy az érdeklődő középiskolások számára is érthető legyen, illetve onnantól fölfele teljesen. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen segítség, mankó lehet a fúziós híreknek az értelmezésében, és pontosan ezért csináltunk egy ilyen panelbeszélgetést is, hogy egyébként mit kell kezdeni azokkal a fúziós hírekkel, hogy újabb áttörés van, az AI majd megoldja, 10 év múlva már fúziós energia folyik a csapból is, esetleg az előző fejéshez, akkor a tejport majd a cappuccinohoz, akkor majd szintén a fúziós kávéfőző fogják lenyomni nekünk. Tehát hogy kell ezt értelmezni, és hogy ha már egy kicsit eléggé kritikusak vagyunk ahhoz, hogy elhiggyük, hogy a mosópor nem a legjobb mosópor, amikor a reklám azt állítja magáról, majd valahogy ki kell alakítanunk azt a immunrendszert is, hogy a különböző tudományos kommunikációkban is próbáljuk megérteni, vagy
igen, ez egy nagyon fontos dolog, igen.
Viszont mi a valóság tartalma.
Viszont ennek. Én nem értem a versenyfutás a fúziós energiáért munkacímet, hiszen itt egy nagy egymásra borulás van, ugye egy nemzetközi összefogással, és akkor valami olyasmit mondtál, hogy egyesíti az emberiség lakosságának jelentős részét, vagy ez az egész dolog, akkor kifut versenyt kivel?
Hadd írjak be egy kis piros pontot, vagy kis ötöst a műsorvezető úrnak, mert ez nagyon-nagyon fontos ez a dolog. Tehát, hogy a fúziós kutatások az elmúlt 50 évben egy nemzetközi összefogásban valósultak meg, aminek a gyökerei visszamennek egyébként egészen a hidegháborúban. Ez egy nagyon különleges téma olyan szempontból, hogy még a 70-es, 80-as években is a hidegháború ellenálló felei megosztották egymással a tudást, illetve az eredményeket, mert látszott, hogy ez nincs olyan nagyon közel, és mégis egy tudományos hidat tudott alakítani. Uh-huh. Vagy tudott itt.
Hát ugye, amíg volt űrverseny, a fúziós versengésben meg összeborulás volt. Ez nagyon érdekes, így.
Igen.
És
akkor ezért ez az ITER berendezés, amit most építünk, ami a nagy tudományos berendezése gyakorlatilag a korunknak, az egyik, azt még Gorbacsov és régen döntött el. Ha belegondolunk, hogy vajon mi van ma, amit még 1985-ben döntöttek, és ma épül, azért nem sok dolog lehet ilyen, de nem is véletlenül ez, mert nem is véletlenül van ez így, mert az ITER az emberiség egyik legnagyobb vállalkozása. Sok szempontból egyébként a legeknek a tárháza valószínűleg a legbonyolultabb berendezés, amit valaha az emberiség megpróbált megépíteni. itt tudom én lehet mondani, hogy 1 millió egyedi alkatrész van benne, vagy 10 millió egyedi részegység, és talán mondtam egy pár számot, mikor nálatok voltam, hogy a plazmatér fogadtatás, hogy ott, ahogy az a fúziós reakció le fog játszódni, az nagyságrendileg 1000 köbméter, miközben gyakorlatilag annyi acélból készül, mint az Eiffel-torony háromszorosa. De ezt még mindig együtt építi az emberiség, ahogy mondtad. Tehát, hogy tényleg az történik, hogy itt Kína és az USA Oroszországgal és az Európai Unióval, Kínával, Japánnal és Koreával együtt építi ezt a nagy berendezést. De látszik ennek a folyamatnak a vége, mert amikor egyszer majd ráfordulunk arra, hogy egy kutatásból egy ipar alakul ki, akkor igenis óriási előnye van, és ezt a gazdasági műsorban beszélve, ezt nyilván nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az elsőknek, akik először tudnak ipart alapítani egy kutatásból, és egy disruptív technológiának a bevezetésében részt fognak venni, akkor utána a következő 30-50 év is gazdaságilag nagy előny. Azt szoktuk mondani, hogy a fúzió azért jó, mert hogy ugye nincsenek olyan üzemanyag igényei, gyakorlatilag a világon bárhol meg lehet csinálni, hiszen hidrogént, ami a tengervízben is van, és lítiumot fog felhasználni, abból nem túl sokat. Tehát nincsenek ilyen üzemanyag korlátai, de azt nem mindig tesszük hozzá, hogy egyébként viszont ez egy nagyon bonyolult technológia, tehát aki a technológiában igenis tud valamilyen értelemben korlátokat szabni, hogy ki tud egy ilyen bonyolult berendezést felépíteni és üzemeltetni. Ezt felismerték a különböző országok, és így, hogy az ITER gyakorlatilag épül, az ITER-re azt mondjuk, hogy az utolsó kísérleti típusú berendezés a kereskedelmi reaktorok előtt. Különböző országok különböző stratégiákkal álltak neki ahhoz, hogy hogyan alakítsák ki az ő saját fúziós iparukat, és hogy hogyan lesz ebből majd egy későbbi kereskedelmi hálózat valamikor a 2050-es
évek. És ez után. Az a versengés, amiről beszélünk.
Ez az a versengés.
Hogy van egy nagy összefogás, és ez maga az alapkutatás, az mindenki benne van, és most az országok külön-külön dolgoznak azon, hogy ha majd ebből kijön valami eredmény, az hogy lehet majd hasznosítani.
Igaziból nem is csak majd, ha hiszen egy kutatásból mindig jön ki eredmény. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak van egy nagy piros gong, hogy akkor kész a fúzió, és tost tessék elkezdeni az ipar csinálni hozzá, hanem ennek van egy folytonos átmenete. Ahogy a CERN-ben például a nagy részecske gyorsítóban a kutatás az atommagoknak, vagy a részecskék fizikának a megértése volt, de mégis kijött belőle a mindenki számára ismert internet vagy a HTTP protokoll. Ez valahogy így van a fúzióban is. Uh-huh. Ha van egy nagy kutatási projekt, amiből egy csomó olyan alkalmazás kijön, ami a mindennapi életben hasznosít, például a magas hőmérsékletű szupravezető tekercsek jutnak az ember eszébe először, Ami nagyon hasznos lenne a fúzióban, ezért különböző cégek és intézetek ezt erősen kutatják, de amikor ebben eredményt érnek el, az át fog térni, átszűrődik majd a mindennapi életünkben.
De ez hogy osztódik fel, hogyha lett kutató talál valamit az ITER-ben, akkor azt a lettek hasznosítják? Vagy minden ismeretanyag közkincsé van téve, és akkor ebből ki milyen következtetés, milyen projektet csinál, az rá van bízva?
Aha, a kérdés jó. Az ITER úgy van fölépítve, hogy ott ugye ott nem a lettek, hanem az EU van, mint egy partner. Az EU építi, az itt Dél-Franciaországban épül az ITER, ami azért nagyon jó, mert az azt jelentheti, hogy Európa egy pici fúziós előnnyel indulhat az ipar megteremtésében. Cserében fizetjük ennek az építésnek a 40%-át. Viszont a tudást itt mindenki megosztja egymással, tehát bekerül egy nagy ITER adatbázisba mindenféle fejlesztés, ami az ITER-rel kapcsolatos, és onnan minden partner szabadon használhatja. A versenyfutás onnan kezdődik, hogy különböző országok más stratégia mentén megértették, hogy itt az ipart is meg kell teremteni hozzá. Ha megnézzük például az Egyesült Államokat, ők nem költenek különösebben a többiekhez képest sokat a fúziós kutatásoknak az állami ösztönzésére, ők a magániparnak a fejlesztése mellett tették le a voksot. Azt gondolják, hogy a fúzió már eléggé fejlett állapotban van ahhoz, hogy lassan rá lehet bízni az iparra, hogy aztán fejleszte ki az erőműveket. Ellentétben Kína, ő a többieknél egy ilyen 3-4-szeres költségvetéssel egyértelműen a fúziós papírokra tör, megpróbálja gyakorlatilag a, nem csak a kísérleti berendezések területén, hanem a mögöttes ipar területén is, ami jelenti a mágneses tekercseknek a gyártását, az ipari robotokat, mindenféle számítástechnikai hátteret, gyakorlatilag minden, a szerszámgépeket, vagy és nagy gépgyártó ipari gyárakat, gyakorlatilag mindenhol egyszerre, majdnem egy teljes pályás letámadásban van ezen a területen.
Oké, nagyon szépen köszönjük, ennyi fért mára bele, de folytatása következik remélhetőleg a jövőben is, úgyhogy köszönjük szépen az átadott ismeretanyagot, jó fúziós kutatást kívánunk.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
Szerbusz!
Hello, sziasztok!
Dr. Dunai Dániellel, az Energia Tudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársával beszélgettünk a versenyfutásról, amely a fúziós energia előállítása és hasznosítása körül zajlik.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Zárszóként a hallgató, látom, átjött a foglalkozás lényege, engem csak az érdekel, mikor lesz fúziós kriptobányászgép. Igen, amit esetleg egy kvantumszámítógép támogat.
Nagyapám egy baranyai tehenészet vezetője volt, írja a hallgató. Ritkán jártam, mert hogy Czoller Andinak fönnakadt a szeme, szóval ritkán jártam náluk, nem is igen van konkrét emlékem a helyről, de amikor megnéztem a sátántangót, egy-egyben abban a hangulatban kerültem, mint amit ott éreztem. Szóval kisgyerekként is nyomasztó volt az ágazat. Hát ez rímel arra, amit...
Kinek milyen a személyisége? Nézd rám! Nekem például egy életre szóló löketet adott, amit Felső-Cikolán, Dakapusztán és ilyen helyeken.
Abba az irányba, hogy ne a szakmádba dolgozzál, amit
én
tanultál,
én akartam a szakmámban dolgozni, csak igen? A szakmám nem akarta, hogy ott dolgozzam.
Értem. Ez a jó magyarázat.
Óriási. Tegyük rendbe akkor azt, hogy a kolosztrum az a föcstejnek az idegen neve, és a föcstej az a borjadzás után termelődik, és erről van szó, amikor azt mondom, hogy ásanyagban, vitaminokban, antibakteriális dolgokban van ilyen.
Föcstej. És én föcstejnek olvastam, jó, de akkor értem.
Föcs. Úgyhogy nem tudom, még változatlanul utána nézek, de sajnos a Google is sötétben botorkál a gépi fejés fázisai tekintetében, és nem tudja ezt, hogy
jól
mit kell kézzel kifejni.
Csak egy hallgatója leszte, hogy hú, akkor inkább távozik, amíg a tűgy témánál, illetve a fejés témánál időzünk, de mások meg nagyon
megköszönték. Én nem értem ezt neki. A srucc politikát, hogy vedeljük a csökkentett zsírtartalmú tejet, és nem akarjuk tudni, hogy kerül a dobozba. Tehát ez nekem egy kicsit ilyen...
Mi az a pectej? Várjál, itt van még az
első. Az a föcstejnek, vagy a kolosztrumnak a egyes tájegységekhez köthetően tök más neve van, és aha, a pectej, gyanítom, a föcstejnek, vagy a kolosztrumnak bizonyos tájegységekben használt kifejezése.
És ott pitét sütöttek
hát,
néha
figyelj,
belőle
gusztus,
a hallgatók
gusztus
szerint.
Dolga, gusztus dolga, sárgás, sűrű, kicsit kesernyi, és én meghökkenve olvastam ezt, hogy, hogy ebből pitét sütöttek. Szerintem a csúcson hagyjuk abba ezt az egészet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmeteket.
Hát a csúcs az utolsó üzenet.
Nem. De Ferenci nem Gábornak nem olvasunk be több üzenetét, mert már így is bőven sok
pedig
belőle.
Pedig ez tök jó volt.
Köszönjük
megint
szépen.
Cenzúráztad. Na, akkor
én
ezt most. Nem.
Rendszeresen jó. Edével együtt karoltva. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Nagyon figyeljünk mikrobiomunk állapotára ezekben a vírus járta időkben, és baktérium járta időkben, mert különben olyan minősíthetetlenül alacsony GDP termelési szintet hozunk, hogy a büdös életben nem érjük utol az aktuális célpontunkat sem. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci stetoszkópot.
Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás Reggeli,
a Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás Reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás Reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.